Még mindig keresik a fűzfői robbanás negyedik áldozatát, a környék még veszélyes, tűzszerészek vizsgálják. Kártérítést kell fizetnie a Pirotechnik Kft.-nek a Török Bálinti robbanás miatt. Az összegéről később születik döntés. Buszokat robbantottak Isztambulban, Afganisztánban és Sri Lankán, a merényleteknek több mint 70 áldozata van. Sikeresen szétoperáltak egy szijámi ikerpárt Amerikában. Az orvosok szerint újabb műtétekre lesz még szükség. Jó napot kívánok! Még mindig nem találják a negyedik áldozatot a tegnapi Balaton fűzfői robbanás törmelékei között, értesült a híradó. A pirotechnikai eszközöket forgalmazó cég tegnap ismeretlen okok miatt felrobbant, majd teljesen kiégett. A tűzoltók és szakemberek folyamatosan vizsgálják a környéket, hogy kiderítsék, miért robbant fel a gyár. Az első feltételezések szerint emberi mulasztás történt.
Még mindig keresik a tegnapi Balatonfűzfői robbanás negyedik áldozatát. A budapesti Crescom Kft. Tulajdonában lévő épületben 50 tonna pirotechnikai eszközt tároltak. A raktárban négyen voltak. A teljesen összeomlott épület romjai alatt két férfi és egy nő holttestét a helyszíni szemlekor megtalálták. A híradó információi szerint a tragédia egyik áldozata a Kft. Egyik tulajdonosa. A robbanást feltehetően emberi mulasztás okozta. Ennek tisztázására a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság bevonta a társhatóságokat is, a többi között a munkavédelmi felügyelőséget. A tűzszerészek ma is a raktárépület környékét vizsgálják, fel nem robbant pirotechnikai eszközök után kutatnak. Az anyagi kára becslések szerint 80 millió forint. A rendőrség ismeretlen tettes ellen foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást.
Kártérítést kell fizetni a Pirotechnik Kft.-nek a 2004-es török bálinti robbanás miatt. A polgári perben összesen 30 millió forintot követel a török bálinti önkormányzat és több magánszemély a környező ingatlanokban okozott károk miatt. A kártérítés összegéről egy következő eljárásban döntenek majd. A cég védekezését, miszerint a detonáció nem a társaság hibájából, hanem idegenkezűség miatt történt, a fővárosi ítélőtábla sem fogadta el. A jogerős határozat szerint a Pirotechnik Kft.-nek a fokozott veszélyességű tevékenységet úgy kellett volna megszerveznie, hogy az ne okozhasson kárt.
Akár fekete lőpor, akár TNT, akár az utó most nemrég a különböző napilapokban megjelent robbantási kísérletekkel valószínűsített egyéb anyag robbant, teljesen mindegy, jelen esetben az alperes kártérítő felelőssége fennáll. Ez nem jelenti a büntető jogi felelősséget, mert ott egész más szempontokat kell vizsgálni.
A kormány kész változtatni a már bejelentett megszorító intézkedéseken, de ehhez általánosságok helyett konkrét javaslatokat vár. Erről a miniszterelnök beszélt az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén, ahol ismertette a kormány új egyensúly programját. Gyurcsány Ferenc hangsúlyozta, hogy az olcsóbb és hatékonyabb állam megteremtése az egész ország érdeke, ezért érdemi javaslatokat vár a szakszervezetektől. A munkavállalói oldal azt kifogásolta, hogy a kormány döntéséről, például az elbocsátásokról a sajtóból értesült. A munkaadói oldal pedig azokat a hatástanulmányokat hiányolta, amelyre a kormány alapozza a tervezett intézkedéseket. A kormány programjáról a jövő héttől részletesen tárgyalnak az Országos Érdekegyeztető Tanács szakbizottságai. A pénzügyi válság és a forint gyengülés a Gyurcsány kormány szándéka szerint való. Ezt Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője mondta délelőtti sajtótájékoztatóján. A forint hételei mélyrepülése kapcsán megjegyezte, emelkednek a devizahitelek törlesztő részletei, és ez 150 ezer családnak és 200 ezer gépjármű tulajdonosnak 10 ezer forintonként 5-600 forint plusz terhet jelent. A fideszes képviselő szerint az ellenzéki párt semmiféleképp sem járul hozzá, hogy a lakosság terhei szükségtelenül nőjenek, ezért nem támogatja a gépjárművek súlyadójának felemelését sem. Még mindig nem kapták meg az angliai laboratórium vizsgálati eredményét a magyar hatóságok arról, hogy a hazai baromfi állományt a H5 vírus N1-es típusa fertőzte meg. Estig egyébként befejezik a kijelölt körzetekben a szárnyasok elpusztítását, de még így sem zárható ki, hogy újra megjelenik a vírus, közölte az országos főállatorvos. Süt Miklós elmondta, eddig több mint 440 ezer baromfit öltek le, és a zónán kívül folyamatosan szűrik az állományt. A becslések szerint a közvetlen kár csak nem 1 milliárd forint, de a kormány az intézkedési tervében 6 milliárdos keretet határozna meg, amelyben már a kártérítés is benne van. Egyelőre úgy tűnik, a madárinfluenza ellenére az emberek esznek baromfihúst. A legtöbben azt mondják, nem tartanak attól, hogy fertőzött hús kerül a pultba. Még a kereskedők sem érzékelik a vészt, a kereslet nem csökkent.
Egyelőre sem a vevők, sem pedig a kereskedők nem érzékelik, hogy Bács-Kiskun megyében madárinfluenza van. A baromfihús ugyanúgy fogy, mint két héttel ezelőtt.
Hál' Istennek a forgalomban nem vettünk észre különösebbet, inkább azon aggódik a vevő, hogy nincsen elég csirke, hogy lössze elég csirke, lössze járunk, nyitva löszünk el, tehát attól nem félnek, hogy betegek lesznek, én úgy gondolom.
A vevők kizártnak tartják, hogy a húspultokba fertőzött hús is került volna. A tojás is ugyanúgy fogy, mint eddig. A legtöbben azzal is tisztában vannak, hogy a vírus 60 Celsius fokon elpusztul.
Nem tartok semmitől, most is csirkét vettem. Úgyhogy, és hallottam róla, mert a tévé az be van kapcsolva reggel 6-kor, aztán hát mit tudunk csinálni? Ez van.
Bács-Kiskun és Csongrád megyében a vágásra érett állományokat egyelőre nem lehet levágni. A tiltást viszont valószínűleg még a héten feloldják. Ám ezeket a termékeket exportra nem küldhetik.
Ezek kizárólag magyarországi forgalomba lesznek hozhatók. A keltetőkkel, illetve a keltető tojásokkal nagyjából hasonló a helyzet. Kívülről, tehát más megyéből minden akadályozás nélkül lehet most már keltetésre hozni, lehet letelepíteni, ezzel nincs semmi gond.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy az ágazatnak mekkora veszteséget okoz majd a járvány.
Az unió jövője és az alkotmányos szerződés áll majd a középpontjában az EU délután kezdődő csúcs értekezletének, amelyen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök vezeti a magyar küldöttséget. Az unió soros elnökségét betöltő Ausztria kancellárja szerint a tagországok állam és kormányfői Brüsszelben egyeztetnek majd az unió, illetve az euró övezet további bővítéséről, a közös energiapolitikáról és a versenyképesség növeléséről is. Robbanás volt egy busz megállóban Isztambul belvárosában, legalább 4 megsérültek. Áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. A robbanó szerkezet a város egyik legforgalmasabb üzleti negyedében egy szemetes kukában lépett működésbe. Még vizsgálják a körülményeket. A detonációért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget. Legkevesebb 64 meghaltak és 44 megsebesültek, amikor aknavető támadás ért egy autóbuszt Sri Lanka középső részén. Az áldozatok között sok az iskolás gyerek. A hatóságok szerint a tamil lázadók követték el, ők azonban ezt tagadják. A kormányerők ennek ellenére már is légicsapásokat intéztek a tamil tigrisek bázisai ellen.
A kilőtt busz több mint 25 méter zuhant az útmenti szakadékba. Az utasok egy része szörnyet halt, többen a kórházba szállítás után haltak bele sérüléseikbe. Az áldozatok közül legalább 15 gyermek. Ez volt az utóbbi évek legvéresebb merénylete az országban. A tamil lázadók 1983-ban indítottak fegyveres harcot, azzal a céllal, hogy önálló tamil államot hozzanak létre Sri Lanka északkeleti részén. A több mint 20 éven át tartó polgárháborúban csaknem 65 ezer ember vesztette életét. 2002-ben a kormányerők tűzszünetet kötöttek a tamil tigrisekkel, a tárgyalások azonban egy év elteltével megszakadtak. A kiújuló erőszak hullámban csak idén több mint 500-an haltak meg.
Legalább 10 meghaltak, amikor egy mikrobuszra rejtett pokolgép robbant a dél-afganisztáni Kandahárban reggel. A buszban utazó munkások az amerikai vezetésű koalíciós erőknek dolgoztak. Afganisztánban csak idén több mint 900-an haltak meg merényletekben. Az amerikai hadműveleti parancsnok éppen tegnap jelentette be, hogy nagyszabású offenzívát indítanak a tálib harcosok ellen, 11 ezer amerikai, brit, kanadai és afgán katona részvételével. Szinte egy időben 41 robbantást hajtottak végre iszlám szélsőségesek Tájföld déli részén. A merényletekben legkevesebb 2 meghaltak és többen megsérültek. A rendőrség egyelőre annyit tud, hogy a pokolgépeket távirányítással hozták működésbe, és a támadások célpontjai kormányhivatalok voltak. A hatóságok úgy vélik, hogy az iszlamisták csak erőfitoktatásból robbantottak a főként muzulmánok lakta Malajziához közeli tartományokban. Felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, hogy a Sanghajban zajló közép-ázsiai csúcsra meghívást kapott az iráni elnök is. Az atompolitikája miatt bírált Irán vezetője találkozott a kínai és az orosz elnökkel is. Vladimir Putyin később azt nyilatkozta, hogy Iránnak is joga van a csúcs technológia fejlesztéséhez, de úgy, hogy az ne keltsen nyugtalanságot a világban. Ahmadinejad a megbeszélésen javaslatot tett egy a közép-ázsiai országok számára rendezendő teheráni energetikai konferenciára.
Az amerikaiakat már az is felháborította, hogy a közép-ázsiai vezetők sanghaji csúcsára meghívást kapott az iráni elnök, miközben az országot továbbra is támadják urándúsítási programja miatt. Az ázsiai szervezet főtitkára ugyanakkor értetlenkedett, hogy miért ne hívhatnák meg Kína, Tadzsikisztán, Kazaksztán, Kirgisztán és Üzbegisztán vezetői az amúgy is megfigyelői státusszal rendelkező Iránt. A csúcs találkozó főtitkára külön hangsúlyozta, hogy a Teherán elleni amerikai vádakra nincsenek bizonyítékok. Irán szerintük nem hozható kapcsolatba a terrorizmussal. Washington felháborodását tovább növelte, hogy Mahmoud Ahmadinejad a tárgyalások után külön megbeszélést folytatott az orosz és a kínai elnökkel. Majd a tárgyalások végén Teheránba hívta az energetikai minisztereket egy újabb tanácskozásra. A közép-ázsiai szervezet az elmúlt években főként a térség stabilizálásáról tárgyalt, de a jövőben szorosabbra vonnák gazdasági és kereskedelmi kapcsolataikat is. Ennek érdekében több száz üzletember találkozott Kínában. A hat országból álló szervezet legfőbb célja azonban, hogy megpróbálja valamelyest ellensúlyozni az erős amerikai befolyást a közép-ázsiai régióban.
Belgiumban feladta magát az a férfi, akit két kislány eltűnése miatt körözött a helyi rendőrség. Az arab származású férfi azonban azt állítja, semmit sem tud a gyerekekről. A rendőrség minden esetre nagy erőkkel folytatja a keresést.
Autókat emel ki a liezsi rendőrség a Meuse folyóból. A folyómedret is átfésülik, csak úgy, mint a környező erdőket, parkokat. A hatóságok még reménykednek, hogy megtalálják a 7 éves Stacy-t és a 10 éves Natalie-t, akik a hétvégén tűntek el. A két kislányt, akik egyébként féltestvérek, szombat hajnalban látták utoljára egy liezsi kirakodóvásárban, miközben szüleik egy bárban ültek többi gyerekükkel. Stacy vér szerinti édesanyja ezért volt férjét, és annak új élettársát hibáztatja a lányok eltűnéséért.
Azt mondják, rossz anya voltam, mert elhagytam a lányomat, de nem érészegettem le egy bárban, és engedtem elmenni a gyerekeimet.
Közben feladta magát az a marokkói származású férfi, akit a gyerekek eltűnésével kapcsolatban köröztek. A 38 éves férfi már többször volt büntetve kiskorúak megerőszakolása miatt, és szemtanúk őt látták utoljára a lányok közelében. Ő azonban tagadja, hogy bármit is tudna róluk. Belgiumban a kislányok ügye érzékenyen érinti a lakosságot. 2004-ben ítélték ugyanis életfogytiglani börtönbüntetésre Marc Dutroux-t, akit több gyermek elrablásában, megerőszakolásában és megölésében találtak bűnösnek. A férfi első két áldozata szintén liezsi, és a mostani kislányokkal hasonló korú volt.
24 óra alatt sikerült szétoperálni egy Siamaker párt az Egyesült Államokban. Egy Los Angeles-i kórházban 80 orvos műtötte a 10 hónapos kislányokat, akik a törzsüknél voltak összenőve. A kórház szóvivője szerint további beavatkozásokra lesz szükség, mert a gyermekek több szerve és csontja is közös volt. Továbbra is nagy a veszélye annak, hogy a jobb kutatási lehetőségek, valamint a megélhetés miatt a fiatal kutatók külföldre mennek. Az elmúlt években azonban nem volt jelentős változás a hazatérők és a külföldön munkát vállalók aránya között. A kutatók ezért minden eszközzel harcolnak a tehetségek megtartásáért.
A magyar tudomány jövőjének egyik kulcskérdése a fiatalok hazacsábítása. Ezt Ormos Pál akadémikus mondja, annak ellenére, hogy egyik kiváló diákja, aki PhD hallgatóként Széchenyi díjat kapott, jelenleg Amerikában dolgozik. A professzor szerint, ha egy fiatal új kutatásba akar kezdeni Magyarországon, akkor a családnak szánt szuveníreken kívül hoznia kell magával egy bőrönt pénzt is.
Külön pénzünk, anyagi forrásunk arra, hogy fiatalokat hazahozzunk, nagyon nincsen. Állást tudok neki ajánlani. Azon kívül laboratóriumot tudok neki ajánlani, tehát laborhelyet, ahol berendezkedhet és saját témáját elindíthatja, valamint maximális támogatást.
A Szegedi Biológiai Központ tanácsa a pénzhiány orvoslására úgy döntött, hogy saját költségvetéséből különít el forrásokat. Ez azonban még mindig nem elég, hiszen szükséges a jó menedzselés.
Ez egy komoly team munka kellene, aminek, melynek tagjai kutatók is nyilvánvalóan, de az üzletéletbe tapasztalt emberekre van itt szükség.
A kutatók egybehangzó véleménye, hogy mindaddig, amíg a magyar kutatásfejlesztésre szánt összeg egytizede az uniós átlagnak, addig menedzselés ide vagy oda, nehéz lesz az előrelépés.
Befejeződött a diósgyőri kohászok munkabeszüntetése, de továbbra sincs megegyezés. Az átlag bruttó 127 ezer forintot kereső munkások 10 ezer forintos havi béremelést kértek a tulajdonostól.
A 32 órás sztrájkban a műszakos dolgozók 60%-a vett részt. Munkáltatói kérésre azonban minden gép mellé szervezett ügyeletet és embert a szakszervezet az üzem újraindítása miatt. Akik nem sztrájkoltak, azokat állásidőre hazaküldte a munkáltató, ami plusz kiadást jelent a társaságnak. A dolgozók 10 000 forintos havi béremelést kértek a tulajdonostól. A fedezet viszont nincs meg a bérfejlesztésre. Megegyezés tehát továbbra sincs.
Olyan minimális összegről vitatkozunk, egy ilyen nagy vállalatnál, amelynek 23 milliárdos költséggel dolgozik egy évben, bérfejlesztési költségünk az nem éri el a 1%-ot. A számításaink azt mondhatják, hogy 0,5%-ról vitatkozunk, idestova most már negyedik hónapja. Egyszerűen méltatlannak tartják azt a helyzetet, amit meg kell élniük, hogy a minimálbér környékén visznek haza több műszakos munkarendben több évtizeddel és szakmai gyakorlattal bíró munkavállalóink.
A szakszervezet a hét elején még januárig visszamenő bérfejlesztésről beszélt, most azonban úgy határoztak, hogy kiegyeznek egy május 1-ével megemelt havi juttatásban is. A kompromisszumkészség tehát megvan a dolgozókban. A munkabeszüntetés következményeiről szerettük volna megkérdezni a KFT vezetőjét is, ám őt adásunkig nem tudtuk elérni. A sztrájkészültség továbbra is fennáll, a folytatás a további tárgyalások eredményességétől vagy eredménytelenségétől függ.
Ingyen adja a paprika palántát a belecskai önkormányzat. A lakosok cserébe írásban vállalják, hogy termesztik a zöldséget. A programra az önkormányzat a Nemzeti Föld Alapból kapott támogatást. Ennek célja rávezetni az embereket arra, hogy a mezőgazdaságból is meg lehet élni. A Tolna megyei településen 100 000 növényt osztanak szét a háztartások között.
Ne kelljen és ne költse el a pénzét a boltban olyan termékekre, amit ő maga meg tud termeszteni. Ehhez tartozik még a gépi munka ingyenessége, tehát az is aláírás ellenében meg fog történni ősszel. És így úgy néz ki, hogy így kell. Tehát nagy húzóereje van annak a szónak, hogy ingyen van. Akkor kell és csinálják.
Uniós és kulturális hírek következnek, most nézzünk néhány témát a tartalomból. Egységes védekezés kell, a természeti csapások közül az árvíz okozza a legnagyobb károkat Európában. Közös alkotmány és a versenyképesség javítása, erről tárgyalt az olasz miniszterelnök és az osztrák kancellár Bécsben. És Erdély színei, ízei és hangulata megjelent Pálffy István újabb útikönyve. Európai szintű összehangolt árvízi felkészülésre és védekezésre van szükség, áll az Európai Parlament jelentésében. A téma vitáján két magyar képviselő, Olajos Péter és Hegyi Gyula is felszólalt. Hangsúlyozták, hogy az árvizek sokszor az ivóbázist is veszélyeztetik, az árvíz későbbi hatásai ellen is kell tehát védekezni.
Az Európát leggyakrabban sújtó természeti csapás az árvíz, amely az utóbbi években a kontinens jelentős részén okozott súlyos károkat és emberéleteket is követelt. A tervezett uniós irányelv az árvizek okozta gazdasági, egészségügyi és egyéb károk mérséklését célozza. A témáról folytatott európai parlamenti vitában felszólaló magyar politikusok azt is hangsúlyozták, hogy a károk megelőzése érdekében ösztönözni kell az ártéri gazdálkodást. Ezen kívül meg kell akadályozni az árvizek kialakulásában gyakorta szerepet játszó illegális erdőlopásokat. Az utóbbi évek árvizeinek áldozatai joggal várják el a politikusoktól, hogy tegyenek meg mindent az árvizek ellen, nemzeti és európai szinten egyaránt. A víz nem ismer határokat, ezért a megelőző programokat, valamint a szükséges térképeket nem államok, hanem a folyók vízgyűjtő területei szerint kell elkészíteni. Az Európai Parlamentben elhangzott hozzászólásokban is hangsúlyozták, hogy az árvizek esetén az ipari és mezőgazdasági üzemekből származó szennyezés sokszor veszélyesebb, mint maga az árvíz. Ilyenkor gyakran a felszín alatti ivóvízbázis minősége is romlik. Az esetleges szennyezés évtizedekig ható károkat okozhat. Ezért a szigorú jogszabályok megalkotása mellett a törvények betartatása is rendkívül fontos.
Az Európai Unió továbbra is érdekelt a közel-keleti béke megteremtésében. Erről is szó volt az osztrák külügyminiszter, az unió külügyi biztosa és az izraeli diplomácia irányítójának luxemburgi találkozóján. Izraelhez hasonlóan az Unió is terrorista szervezetként tartja számon a Hamaszt, amely tavasz óta kormányozza a palesztin területeket. Az Európai Unió most pénzügyi nyomást próbál gyakorolni a palesztin hatóságra. Brüsszel azt szeretné elérni, hogy a Hamasz folytasson béketárgyalásokat Izraellel, és a jövőben semmilyen módon ne támogassa az Izrael ellenes merényleteket. Az uniós kutatásfejlesztés és az energiapolitika legfontosabb kérdéseit vitatta meg Romano Prodi és Wolfgang Schüssel bécsi megbeszélésén. Az Európai Bizottság volt elnöke, jelenlegi olasz miniszterelnök és az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő osztrák kancellár az unió bővítéséről, elsősorban a balkáni országok csatlakozási esélyeiről tárgyalt. A két szomszédos ország kormányfői egyaránt érdekeltek az uniós alkotmány mielőbbi megszavazásában. Az alaptörvényt egyébként tavaly a franciák és a hollandok népszavazáson utasították el. Most kulturális hírek következnek. Cél az utazás maga, vagy a Pálffy István, akinek megjelent legújabb útikönyve. Ezúttal Erdélyt járta be a híradó műsorvezetője, aki folytatni akarja útikönyv sorozatát.
Horvátország után Erdélybe látogatott Pálffy István, aki barátjával turisztikai, gasztronómiai és kulturális szempontból járta be Erdélyt. Több mint 5000 kilométert tettek meg 2-3 hét alatt. A szerző írásában megpróbált a háttérben maradni.
Fontosabbak azok a személyek, akik ott vannak jelen, akik Erdélyben főznek, akik Erdélyben vendéglátók, vagy Erdélyben a hétköznapi emberek, róluk szól ez a könyv.
Pálffy István azt mondja, könyvét egy erdélyi utazás előtt, alatt vagy után is érdemes olvasgatni. Bár nem ajánlja senkinek, hogy megfossza magát az élményektől, végső soron egy erdélyi utazás helyett is használható.
A magyar-magyar kapcsolatoknak a mai állapotában borzasztó fontosnak tartom ezt a könyvet, mert egyrészt összehoz a határon túli magyarsággal, az emberekkel, a gondolataikkal, meg a magyar belső szolidaritást is erősíti.
A könyv fotósa, aki egyben a kiadó is, régi barátja a tévés műsorvezetőnek. További utakat is terveznek.
Ő foglalkozik az országgal, ő ismerkedik az ottani emberekkel, a tájjal, a történelemmel. Én gasztrokulturális szempontból, illetőleg hát mint egy kiadó az egész és az arányok szempontjából segítek neki ebben a munkában, de ami a fotózást illeti, én ott hagyom magamra hatni a tájat és a látványt, az útirányt ő szabja meg.
Erdély után a Felvidék, majd Kárpátalja következik, később pedig Burgenland vagy Szerbia lehet az alkotók úti célja.
Ma kezdődik a 6. Miskolci Nemzetközi Opera Fesztivál, ezúttal Bartók plusz Verismo címmel. Június 15-től így ismét az operától lesz hangos Miskolc és Borsod-Abaúj-Zemplén megye több települése is. 10 nap alatt a Miskolci Nemzetközi Opera Fesztiválon összesen 13 operát és 3 balettet, 22 koncertet és 16 előadást tekinthetnek meg az érdeklődők. Magyarországon először a miskolciak láthatják Giordano Szibériáját vagy Alfano Feltámadás című operáját. Bartók a Kékszakállú Hercegvárát minden évben bemutatják a fesztiválon, idén a Weimáriakkal közösen állítják színpadra. A 16. századi olasz festészet legjobb művészeinek képeiből nyílt időszaki kiállítás Washingtonban, a National Gallery of Arts-ban. A kiállítás címe Bellini, Giorgione és Tiziano, a velencei festészet reneszánsza.
A versenyhelyzet mindig is a kreativitást és az újítást szolgálta. Így volt ez a 16. századi Velencében is, ahol az 1500-as évek első felében számos olyan festő alkotott, akit ma kora leghíresebb művészei között tartunk számon. Így Bellini, Giorgione és Tiziano, akiknek legfontosabb művei csodálhatók meg azon a tárlaton, amelyet a reneszánsz velencei festők műveiből rendeztek a Washingtoni Nemzeti Galériában. Bellini, Giorgione és Tiziano kortársak és versenytársak is voltak. Egymással párhuzamosan alkottak, ihletet és ösztönzést merítve egymásból. A koruk megkövetelte vallási tárgyú festményektől egészen új témákig jutottak el, amelyeket aztán új stílusban és új technikával valósítottak meg a vásznon.
Leginkább a fiataloknak szeretnénk bemutatni ezeket a képeket, hiszen róluk szólnak, a fiatalságról, a szerelemről, a gondtalan létezésről, a szépségről és az ifjúság örömeiről.
A reneszánsz mesterei forradalmosították a képzőművészetet, képeiken jelent meg először a mesztelenség, és elsőként ők festettek idealizált portrékat. Ráadásul festményeik nem csak a romantikusoknak, de a 19. századi impressionistáknak is mintául szolgáltak.
Három magyar játékfilm kapott meghívást a 41. Karlovivári Nemzetközi Filmfesztiválra. Hajdú Szabolcs Fehér tenyér című filmje a fesztivál Nyugattól Keletre nevű új szekciójában versenyez majd. Ezt a kategóriát azzal a céllal hozták létre, hogy a közép-európai régió kiemelkedő új filmjeire irányítsák a figyelmet. Pálffy György játékfilmje a Taxidermia, amely a Filmszemlén és a Cannes-i fesztiválon is sikert aratott, a Más szempont című válogatásba kapott meghívást. Kocsis Ágnes Friss levegő című alkotása a Varieté amerikai szaklap kritikusainak választottjaként szerepel. A Közép-Európában egyedülálló mustrán több mint 200 filmet mutatnak be. Rövidesen elmondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk, előtte azonban jöjjenek kiemelt híreink, röviden. Még mindig keresik a fűzfői robbanás negyedik áldozatát, a környék még veszélyes, tűzszerészek vizsgálják. Kártérítést kell fizetnie a Pirotechnik Kft.-nek a török bálinti robbanás miatt, az összegéről később születik döntés. Buszokat robbantottak Isztambulban, Afganisztánban és Sri Lankán, a merényleteknek több mint 70 áldozata van. Sikeresen szétoperáltak egy szijámi ikerpárt Amerikában, az orvosok szerint újabb műtétekre lesz még szükség. Most nézzük tehát, milyen idő lesz. Az ország nagy részén túlnyomóan napos idő várható, keleten, északkeleten azonban többször megnövekszik majd a felhőzet, és itt egy-egy zápor, zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet délután 24 és 28, késő este 17 és 22 fok között valószínű. Most sporthírek következnek Török Olivértől, majd körzeti híradók és Kárpáti krónika lesz. Híradó délután 5 órakor jelentkezik, Pálffy István várja majd önöket. Köszönöm a figyelmüket, további szép napot, viszontlátásra!
Eldöntöttem, hogy megyek. És mentünk.
Haben Sie wir bekommen heute Nacht was zu tun?
Aztán megláttam a hajókat.
Támadunk.
Ma reggel a szövetséges expedíciós erő partra szálltak Franciaországban.
Minden, amit látsz, az a saját halálod.
Legyen szilárd a hitünk.
Franciaország volt a vég kezdete.
Átadom a 205-ös jogerős halálra.
Vigyázz Zsuzsára.
Gyerünk.
Szüksége van rá.
Gyerünk.
Azt mondta, hogy megmenthetem a férjem életét, hogyha információkat adok. És hogyha kedves leszek hozzá.
Rohadt álmos. Ő kilakasztott.
Nem lesz semmiféle akasztás. Semmilyen erőszakos bűncselekményben nem vettem részt. Miért vagyok itt?
A főszerepekben Malcsiner Péter, Máté Gábor, Hegyi Barbara és Bubik István. A halálra ítélt. Zsombolyai János filmje pénteken az M1-en.
Kedves hallgatóim, Gázár János szól a magyar.
Én elkövettem egy hibát. Az orvos azt mondja, az a bajom, hogy én örökké az én felelősségemre gondolok.
Amire mindig számíthatunk. Négyféle állampapír, versenyképes hozammal és állami garanciával.
Kovács úr, mire használja magas telefonszámláját? Fülpiszkáló, zsebkendő, labda. Mint láthatják, a magas telefonszámla csak bajjal jár. Váltson Tele 2-re, és kezdjen el kevesebbet fizetni a telefonálásért.
Tele 2. Telefonáljon kevesebbért.
Hűha, remélem nem vesz észre. Elég sokkal tartozom neki. Ő is pont erre jön. Ezt nem hiszem el. Csak nehogy meglásson.
Kellemetlen tartozások. Kerülő utak helyett HVB személyi kölcsön. Most évi 1,99% kamattól, jövedelemigazolás nélkül is. 0640 50 40 50. Kölcsönre van szüksége.
HVB Bank.
Zoltán most tudta meg, hogy az ötös lottó heti várható főnyereménye 1 milliárd 500 millió forint.
Mennyi?
Az ötös lottó főnyereménye 1 milliárd 500 millió forint.
Bármikor bejöhet.
Még több gyümölcs. Még több vidámság. Még több íz. A család legnagyobb örömére. Hiszen a Dr. Ötkerrel gyerekjáték a befőzés. Gyors, egyszerű és tökéletes. Gemfix a Dr. Ötkertől.